Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
A jelenleg tapasztalható súlyos aszály, élelmiszerválság és meg annyi más krízis orvosolható lenne a Krisna völgy által javasolt egyszerű életmód követésével és az önellátásra való törekvéssel, erdősítéssel. Az ökofalu működésének 30 éve alatt lakói sok tapasztalata tettek szert, kézzelfogható eredményeket értek el, és mindez szívesen meg is osztják minden érdeklődővel. Lassan 2 éve indítottuk ezt a közös rovatot a Krisna völggyel, hogy a Civil Rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat 4 hetente szombat reggel 9 óra táján hallható, mint ahogy most is. Ma is kertészkedünk, és a fóliaházas termesztésről beszélgetünk Antal Balázsral, azaz Bálamódaka Dász Krisna hívő lelkésszel, Krisna völgy főkertészével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Egyáltalán azt tisztázzuk, hogy mi az, amit lehet a fóliában termeszteni?
Hát igen, ez egy jó kérdés. Mondjuk, nyilván az igényektől.
Mondjuk
is,
nyilván tudjuk, hogy cseresznyét nem. De tehát...
hát igen, a paradicsom, paprika még nem jött el. Most ilyenkor a tél végével is még hasonlóan hidegtűrő zöldségeket termesztünk. Általában káposztaféléket, de nem konkrétan fejes káposztát mondjuk, hanem az ilyen rukkola, retek, pakcsoly, leveleskel, vagy... mustármixek, ilyen kis ázsiai zöld levelek, amik nagyon jól bírják a hideget, de jól visszanyúlnak a fóliás meleg ingazatáshoz is, ami ilyenkor akár a 20-25 fokot is elérheti.
De ha jól értem, akkor nem fűtik a fólias átrakat?
Nem, ez gyakorlatilag ugye az üvegház hatás elven. Alapul ugye, hogy a fóliák és az üvegházak azok képesek arra, hogy megkötik a meleget, és nem engedik ki ugye a napfény energiáját. Magukba szívják és szigetelnek, úgyhogy amilyen meleg van ezáltal, amit a nap ad nekünk, az bőven elég ahhoz, hogy ezek a növények fejlődni tudjanak.
Ugye egyrészt termesztünk, de nagyon fontos az, és az egyik legfontosabb funkciója, ezt saját tapasztalatból is tudom, a fólia sátornak, hogy a palántákat ugye itt nevelhetjük, és itt kezdhetjük el szoktatni őket a kiültetésre, a szabadba. Elkezdődött már önöknél a palánta nevelés?
Mi egy kicsit ilyen későbbi játékosok vagyunk, mert... úgy nézzük a holdnaptárat, a vetési naptárat is, és az alapján úgy tűnik, hogy az idei szezon is egy kicsit hűvösebb tavaszt ígér a bolygók alapján, és úgy látjuk, hogy így a március eleje az elegendő kezdés a palánta nevelésre, szóval mi még kivárunk, és csak ezeket a hidegtűrő zöldségeket, plusz még a spenót, igen, azt nem mondtam, még azt is vetjük ilyenkor a fólia belül, de a palánta nevelése is készülünk. Na, a palánta földet készítjük elő, saját készítési komposzttal, illetve ugye ott már azért kell egy kis rásegítés fűtésből, tehát az már nem elég a napenergia, legalábbis abban a léptékben, hogy mit csináljuk, ott már nem játszunk a véletlenre, úgyhogy ott egy minimális fűtést csinálunk egy kis fatüzelésű kályhával, hogy biztos legyen a növények fejlődése.
Ugye azt javasolja, hogy ne nagyon bolygassuk a földet, vagyis ne ásózunk. Miért ne?
Hát ugye a természetben sincsen nagyon ásás, és a növények nagyon szépen fejlődnek. Én is való, hogy nem vetnek ott alkalmszerűen répamagot a természet lakói, de a talajmozgatás mint egy cél lebeg inkább a szemünk előtt, mert a kezdeti időkben még szükséges lehet a forgatás, és főleg ha az ember időben nagyon gyorsan akar eredményt, egy-két éven belül akkor lehet szükséges egy kezdeti ásás, de a fenntartási munkálatokra már nem alkalmazzuk, mert a talajélet, amikor elkezd stabilizálódni, akkor a forgatással ezt a feje tetejére állítjuk. Ez a fő probléma, tehát pusztul a talajélet gyakorlatilag, és a talajélet az alapja mikroorganizmusokkal, baktériumok, gombák, és így tovább a talaj táplálék hálójának. Tehát, hogyha mondjuk már azt veszük észre, hogy nincsenek giliszták a talajunkba, az nem annak a jele, hogy megette a vakond, vagy valaki kiszedte őket onnan, hanem már nincsen a tápláléklancnak alacsonyabb rendű tagja, akikre épülnek ők is.
Igen, igen. Milyen a jó vetési sorrend?
Hát igen, ez is egy nagyon jó kérdés, és a választ is sűrítve talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy legalább egy 3-4 évet nem vetünk ugyanolyan növényt, ugyanabból a családból, tehát mondjuk elkülönítjük a káposztaféléket, paradicsomféléket, uborkaféléket, mert ugye ezeknek nem csak tápanyagigényük van, hanem általában kártevők és betegségek is felüthetik a fejüket, és hogyha túl sűrűn váltják ugyanazok a rokonok, családtagok egymást, akkor a betegségek át tudnak öröklődni, illetve túlélhetik azt a rövid időt, ami megszűnt az a családtag. Tehát gyakorlatilag minél távolabb helyezzük őket, illetve hogyha lehetőségünk nyílik rá, akkor téli időszakban, ugye ha már nem ásunk, akkor ne csak csupaszon hagyjuk a talajt, hanem vessünk takaró növényeket, amik nagyon egyszerű, általában gabonafélék, hidegtűrő gabonafélék, illetve olyan egyszerűbb ilyen hüvelyesek, amik képesek arra, hogy ezt a téli időszakot átvészeljék, és közben a fotoszintézissel segítsék a talaj életet, illetve megtörik azt a betegség vagy kártevő hullámot, ami esetleg a zöldségeinket érinti, hiszen ezek nem klasszikus zöldségtípusok és családtagok, úgyhogy ezzel is lehet így ezt a vetésforgót színesíteni, javítani.
Ugye a mezőgazdasági gazdálkodásban az egyik legkeményebb feladat a gazosodás elleni küzdelem. Önök ezt hát hogy igen. csinálják?
Hát igen, ez egy örök kihívás, azt hiszem ez vette el a legtöbb ember kedvét a kertkedéstől, vagy fejlesztették ki ugye a gyomirtószereket, mivel ugye ezeket nem használjuk. A gyomlálás is hasonló mondjuk a betegségekhez, akár humán oldalról is a megelőzést részesítik előnyben. Tehát, hogyha meg tudjuk előzni a betegségeket, akkor ugye könnyebb dolgunk van, ugye a gyomokat is próbáljuk megelőzni. Elsősorban ugye a forgatás is segít ebbe, hiszen ha nem forgatunk, akkor a korábban hullott gyommagokat nem hozzuk felszínre.
Igen.
Emellett pedig a folyamatos vetés, tehát a téli időszakban is ugye nem a szántás vagy az ásással próbáljuk meg így csupán tartani a talajt, hanem a haszon növények beültetésével, lástakaró növények, vagy akár olyan termények, amiket lehet fogyasztani, és ugye téli időszakban ugye a fóliasátor az úgyis intenzíven zöldel. A másik pedig, hogyha már valaki egy kicsit ilyen új keletű technikát alkalmaz, mondjuk a fóliás takarást, és tudom javasolni, mi is használjuk, letakarunk egy területet abban az időszakban, amikor éppen nem sikerült belevetni, mert pár hét alatt, főleg nyári időszakban nagyon gyorsan nőnek a gyomok, de ha egy kicsit lefóliázunk, akkor ez még megakadályozza, illetve hát gyakorlatilag még, hogyha ki is kelnek alatta ugye a gyomok a meleg miatt, akkor el is pusztulnak, hiszen ezek sötét fóliák, amiket használunk. Aztán célszerű komposztálni is, tehát hogyha valaki jó minőségű komposztot tud a földjére szórni, ami gyommentes, akkor abban a felületben kevésbé fog előfordulni az egynyári gyomoknak a jelenléte, de sajnos az évelő gyomok jelentik a legnagyobb kihívást, ami ellen már azért
igen.
több erőfeszítést kell tenni, tarabbúza, az aszat, vagy akár a szaprószulák, ugye, ami nagyon megnehezíti még a mulcsos permakultúrás technikákat is, hiszen mindenen átnőnek.
Igen.
Ezért gyakorlatilag az ilyen területeket még nem célszerű azonnal közvetlen zöldségtermesztésbe vonni, ha csak valami nagy kényszer hatása alatt nem állunk, hanem pár éven keresztül ezekkel a fóliás takarásokkal és ezen téli takarónövényezéssel, mint például rozsos keverékek célszerű dolgozni, mert ezek alkalmasak arra, hogy az ilyen fűfélét, például a tarackbúzát kiírtsák, a fóliás takarás pedig nyári időszakban az apró szulákot nagyon meg tudja gyéríteni, vagy pedig egyszerűen csak, ha szeretünk, akkor kapáljunk folyamatosan, és akkor vissza tudjuk őket fogni.
Ismer olyat, aki szeret kapálni egyébként?
Hát a nagymamám óta már nem sok ilyennel találkoztam,
hát
és ezért mi is inkább a megelőzést tartjuk így jobban előtérbe, mert az kicsit lustább, hatékonyabb, igaz, ki kell várni az eredményét.
Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy újra a rendelkezésünkre állt Antal Balást, Vállamoda Kadaszt, Krisna hívő lelkészt, Krisna völgy főkertészét hallottuk, és a kisléptékű önellátás sorozaton belül legközelebb egy hónap múlva folytatjuk ezeket a beszélgetéseket. Köszönöm szépen, viszont hallásra, jó egészséget kívánok.
Minden jót, és hallásra.
Reggeli, 10 óráig.
A jelenleg tapasztalható súlyos aszály, élelmiszerválság és meg annyi más krízis orvosolható lenne a Krisna völgy által javasolt egyszerű életmód követésével és az önellátásra való törekvéssel, erdősítéssel. Az ökofalu működésének 30 éve alatt lakói sok tapasztalatra tettek szert, kézzelfogható eredményeket értek el, és mindezt szívesen meg is osztják minden érdeklődővel. 2022. szeptemberében indítottuk ezt a sorozatot a Krisna völgyel, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat 4 hetente szombaton reggel 8:30 táján hallható, ma például a méhekről, mézekről, ezek ajurvédás hatásáról beszélgetünk Balázs Lászlóval, Mahananda Das Krisna völgy méhészével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Ugye az ajurvéda, az élet tudománya, vagy a hosszú élet gyakorlata, egy alternatív gyógyászati rendszer. Milyen szerepet játszanak ebben a méhek, illetve a méz?
Nos, látod, nem vagyok a leghitelesebb az ajurvédában, én egy egyszerű méhész vagyok, bár elvégeztem a mesterképzést, azt viszont tudom, mert a feleségem ő orvos, és ajurvédát tanult Indiába, hogy kétfajta közvetítő anyag van, amit az ajurvéda használ, amivel a gyógyható anyagok el tudja jutatni a sejtekig, az egyik a tej, a másik pedig a méz. Ennek hatására volt az, hogy mi elkezdtünk kísérletezni, hogy gyógynövényeket kevertünk mézzel, és a méznek a savassága ki tudja oldani a gyógynövényekből a hatóanyagot, és elég jó eredményeket tudtunk elérni, és a gyógynövényeket kellett csak meghatározni, meg hát amilyen betegségekre, hogy milyen gyógynövények legyenek, és így tudtunk elérni eredményeket.
Hát ugye az is fantasztikus, hogy a méz képes így kioldani hatóanyagokat a növényekből, de maga a méz is tartalmaz nagyon hasznos ugye anyagokat. Miket?
Igen, igen. Hát a méz az nagyon sok mindenre jó. Tehát cukrokat tartalmaz, összetett cukrokat. Tehát amikor mi azt gondoljuk, hogy akkor a méz az csak egy sima cukor, akkor igazából az nagyon beegyszerűsített. Tehát a mézben vannak aminosavak, fehérjék, enzimek, vitaminok, különböző savak, ásványi sók, színanyagok, aromanyagok és egyéb bioaktív anyagok is. Általában szőlőcukor, gyümölcscukor és összetett cukrok teszik ki. Az összetett cukrok ebből olyan 5-10% körül van. Az ásványanyagok és egyéb ilyen dolgok azok olyan 3-4%. És a víz az egy nagyon lényeges dolog, hogy, mert azt mondják, hogy a méz az nem romlik. Tehát el lehet tárolni, tudjuk az ásatásokból a piramisoknak, amikor kiásták a piramisokat, tehát ott, hogy 5000 éves méz is meg tud maradni. Nagyon lényeges az, hogy a víztartalom, tehát hogy ne menjen beljebb, mint mondjuk 19%. Amikor mi kipergetjük a mézet a kaptárból, elvesszük, akkor mi ezt refraktométerrel szoktuk ellenőrizni, hogy kb. 18% legyen. Ez azért fontos, mert hogy a méz az higroszkópos, vagyis azt jelenti, hogy a levegőből is képes vizet felvenni, és mert éppen az, hogy egy nagyon tömény cukoroldat, és hogyha víz kerül bele, és eléri ezt a mondjuk 20%-nál magasabb tartalmat, akkor erjedésnek indulhat. Utána is fogyasztható, csak átment olyan fázison, ami érzékszervileg azért érezhető, hogy hát ez nem az, amit ezt hozzászoktunk, de főzésre kiválóan alkalmas.
Ez azt jelenti, hogy esetleg alkoholtartalma is van?
Utána igen. Uh-huh. Igen, tehát hát az egy ilyen, attól függ, hogy mennyire, tehát hogy például régen, amikor a mésört készítették, akkor is az volt, hogy vízzel, tehát a 20% még volt, és a többi az pedig víz, komló és egyéb anyag, akkor hát igazából átment egy ilyen herjedési folyamaton alkollá vált, és akkor ezt használták régen. Ami most így kora tavasszal viszont érdekes lehet a hallgatóknak, hogy a télen a mindenféle ásványanyag, vitamin, és mi készítettünk egy olyan anyagot, ami igazából ezt a tavaszi roborálást tudja elősegíteni. Uh-huh. Pedig a virágporos méz, amelyik még kenyérre van beoltva. A mesterképzésen a dr. Gubica András, ő mondott nekünk egy nagyon érdekes dolgot. Ő Keszthelyen Egyetemen kutatta a méheket és a méheknek a termékeit, és megállapította azt, hogy a szárított virágpor nem tudja az emberi szervezet emészteni, nem is tudja felhasználni. 40 csirkével folytatta le a kísérletet, később embereken is kipróbálta, és a végeredmény az, hogy mindössze 1%-át tudja hasznosítani az ember vagy bármilyen állatnak a szervezete, és ezért van az, hogy rágjuk mondjuk a szárított virágport, érezzük az ízét, és minden, de hát az csak a felületén lévő 1% filmrétegnek a íze. Viszont mi a méhektől eltanulva itt Krisnavölgyben azt csináljuk, hogy összekeverjük mézzel, és méhkenyérrel beoltjuk, a méhkenyér az pedig a méheknek a sejtjében lévő, tehát a lépek sejtjében lévő tömörített virágpor, amelyik egy ilyen fermentáción ment keresztül, azt kivesszük, és akkor azt hozzátesszük a már bekevert mézhez, és akkor elindul egy ilyen fermentáció, és akkor így már a teljes anyagot tudjuk használni, hasznosítani az emberi szervezet. Sőt, itt jegyzem meg, hogy még fogyasztásra is kiválóan alkalmas, ugyanis egy evőkanál tartalom az egy egész főétkezés ki tud váltani, és elég jó eredménnyel tudtuk így kipróbálni, hogy mondjuk a vacsorát, mint főétkezést kihagytuk, vagy kihagyja valaki, és akkor egy hónap alatt 6 kilót tudott fogyni, csak ezzel az egyszerű
tudta,
hogy akkor ezt fogyasztotta.
Adjon nekünk tanácsot, ugye az átlag vásárló, aki azért nem ásta bele magát túlzottan a mézeknek a tanulmányozásába, bemegy a boltban, ránéz, mézet szeretne venni, ránéz, miből tudja megállapítani elsősorban, hogy valóban méz, mert tudjuk, hogy most már vannak hamisított mézek, ukrán méz viták vannak, meg mindenféle, de én elsősorban ugye arra lennék kíváncsi, miből tudom megállapítani, hogy az adott méz jó minőségű.
Nekem nagyon egyszerű a válaszom erre, biztos nem leszek népszerű ezzel a válaszsal. Jelenleg hoztak egy olyan törvényt, hogy be lehet hozni Ukrajnából az említett mézet.
Igen. És, hát azzal, hogy inkább, mint a hamisított kínai, mondták, ugye?
Igen, de ezzel elértük azt, hogy én beszéltem méztársakkal, becslés szerint közel 20 000 tonna méz van beszorulva méhészeknél otthon, amit nem vesznek át. Tehát innentől kezdve nem tudom jó érzéssel azt mondani, hogy a boltban lévő mézkiszerelő által kiszerelt mézek, azok milyenek, mert azt tudom, hogy a magyar méhésztársaknak meg kell felelni az uniós elvárásoknak, ami Ukrajnából jön, és egyéb bizonytalan helyekről, arra nem tudom, hogy ők minek felelnek meg, nem tudok róluk semmit. Azt tudom, hogy ez miatt a magyar méhésztársaktól nem veszik át hordóba a mézet, és ott van beragadva évek óta több 1000 tonnányi. Én azt gondolom, hogy a legbiztosabb, mert a víz az egy bizalmi termék.
Igen.
Hogyha van olyan termelő, akiben megbízik a fogyasztó, a mézfogyasztó, akkor ott vásároljon, mert az a biztos.
Uh-huh. Tehát ne...
akkor támogatta ezzel a magyar méhésztársakat is, ami egy nagyon fontos dolog, mert illúzió ne legyen, hogyha a mézet tartósan nem fogják átvenni a magyar méhésztársaktól, akkor előáll egy ugyanolyan helyzet, mint Nyugat-Európában, nem fognak termelni mézet, uh-huh. nem fognak lenni méhészetek. Mi Németországban laktunk 6 éven keresztül, és a türingiai erdőben laktunk. Ott csak egy ilyen rövid kitérő, és akkor ott egy barátom szólt, hogy vannak ott ilyen méhészeti eszközök. Elmentem, megnéztem, és még láttam lépeket.
Uh-huh.
És akkor kérdeztem, hát, hogy mikor vették a házat? Azt mondja, 2 éve. És mondom, mikor volt itt méhészet? Hát azt mondták neki, hogy már 10 éve meghalt a méhész. És a lépek még mindig ott voltak. Azt kell tudni, hogy normál körülmények között a viaszmoly, az 2 hét alatt megeszi a viaszt.
Uh-huh.
Hát szabadon nem lett volna lehetőség. De annyira nincsenek méhek, hogy még a hogy a viaszmoly is kipusztult.
Aha, aha.
Na most, amikor nincsenek méhek, nincs megporzás. A szárazföldi növényeknek a 80%-ához szükség van megporzásra.
Igen.
Tehát itt azért ez egy nagyon, 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 nagyon összetett dolog, tehát most belemenni annyira ebbe a biodiverzitásba, hogy kivesszük a méheket, akkor nagyon sok minden...
Igen, igen, igen. Van, itt nem csak a mézről van szó.
Egyáltalán nem a mézről van szó, itt arról van szó, hogy a mezőgazdaságnak nagyon nagy része az függ a megporzástól, hogy ne mondjak többet, például még csoki sem lenne, hogyha nem lenne a megporzás.
Igen, 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 igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, sajnos lejárt az időnk, és hát további jó méhészkedést kívánok, jó egészséget. Balázs Lászlót, a Krisna völgy méhészét hallották az elmúlt percekben, Mahananda Dászt. Köszönöm, viszont hallásra.
Köszönöm a lehetőséget.
Reggeli 10 óráig.
Öko Odüsszeia, kalandozások a fenntarthatóság útvesztőjében. 2022. szeptemberében indítottuk el ezt a sorozatot, egy közös rovatot a Krisna völgyel, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat 4 hetente szombaton reggel 8:30 táján hallható mindig. Ma egy nagyszabású májusi konferenciáról beszélgetünk az esemény egyik szervezőjével. Amikor válságról beszélünk, a fenntarthatóság az egyik leggyakrabban említett fogalom. Az Ökovölgy Alapítvány 2024. május 16-án e témaköré szervez nagyszabású konferenciát a somogyvámosi Krisna völgyben. Ezen neves előadók segítségével a társadalmi fenntarthatóság különböző aspektusait vizsgálják meg. Köszöntöm Karádi Csabát, Csétánya Dász lelkészt, a konferencia egyik szervezőjét. Jó reggelt kívánok!
Üdvözlök mindenkit én is!
Kiknek szól majd ez a konferencia elsősorban?
Hát most mondanám, hogy mindenkinek, de ugye a mindenki az azt jelenti, hogy senki bizonyos értelemben, úgyhogy azt mondanám, hogy azoknak, akiket igazán érdekel a fenntarthatóság problémája, akik igazán érzik azt a nyomást, hogy ez az, nem mondom, hogy forma, de igazából arról van szó, hogy ez az életforma, ez a fajta fogyasztás, ez a fajta gazdasági mechanizmus, ami most a világon ugye globálisan elterjedt, ez nem hogy fenntarthatatlan, hanem hogy élhetetlenné teszi a bolygót.
Uh-huh. De főleg olyanokat várnak, akik már próbálkoznak ezzel a kisléptékű fenntartható gazdálkodással?
Olyanokat, akiket foglalkoztat az a gondolat, hogy merre tovább, mit lehetne tenni, milyen uh-huh. lehetőségek vannak.
Uh-huh.
A konferencia most kifejezetten a társadalmi fenntarthatóságról fog szólni. Ugye itt a fenntarthatóság témakörbe elsősorban a környezeti jön be, az ugrik be nekünk, ugye a klímaváltozás, pusztul a talaj, a levegő, az erdők. A másik a gazdasági fenntarthatóság, ugye, hogy az ilyen ütemű ipari termelés és fogyasztás, ugye, hogy végletesen kizsákmányolja az erőforrásokat, de ehhez hozzátartozik a társadalmi fenntarthatóság, hogy mi az az a társadalmi rendszer, az a társadalmi mechanizmus, amiben mi tovább tudunk élni. Uh-huh. Hogy ugye ez a modern, hogy mondjam, ipari, fogyasztói tömegtársadalom, ez alkalmas arra, hogy változzon, hogy létrehozza a változást. Vagy a kisközösségek lennének azok, amik a pozitív jövő felé mutatnak. Szóval rengeteg kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy ugye az egyénnek kell változni, uh-huh. vagy a rendszereknek kell változni, a társadalmi rendszernek, de ugye a társadalmi rendszer az az egyének sokasága. Uh-huh. De a társadalmi rendszer közben már behatárolja, determinálja az egyének a viselkedését, gondolkodásmódját, lehetőségeit.
Igen,
szóval
igen.
Ezeket a kérdéseket próbálja körbejárni most a konferencia. Nem kifejezetten az erőforrások kimerüléséről akarunk beszélni, vagy közösen gondolkodni, hanem hogy a társadalomnak milyen változásokra van szüksége, vagy vannak lehetőségei.
Uh-huh. Tehát megoldásokat próbálnak megfogalmazni, keresni.
Igen, legalább elméleti szinten elindítani egy közös gondolkodást. Mert ugye ez a titok, hiszen a gazdasági rendszerünk, az is a társadalomnak a terméke.
Igen.
Szóval, hogy a gazdasági rendszer változzon, ahhoz az embernek, a társadalomnak kell változnia. Na most, hogy ez a változás, ez magától fog bekövetkezni. Ki lehet-e találni, hogy milyen irányba változzon? Vagy csak arra van lehetőségünk, hogy lekövessük a mozgásokat, a társadalmi mozgásokat? Ugye ezek a nagy kérdések.
Vagy a természet úgy föllázad, hogy nincs más út.
Igen, amikor kényszerhelyzetbe kerülünk. Na most ugye azért más dolog fölrobbantani a gázpalackot, mint szépen irányítottan elégetni a gázt a gáztűzhelybe, vagy a gázkazánba. Szóval ugye itt ez a kérdés, hogy képesek vagyunk-e befolyásolni, látjuk, vagy el tudjuk képzelni, hogy mi történik akkor, ha összeomlik a rendszer, a nagy ellátási láncok megszakadnak, hogyha ugye az energiaválság, vagy a politikai válság egyre több háborút, vagy hasonló konfliktust hoz a világban, de hogy hogyan tudjuk ezt befolyásolni, vagy hogy az erre adott válaszok, az erre adott társadalmi válaszok befolyásolhatók-e, ugye ez itt a feladat. Hogy ne ránk omoljon, ne ránk dőljön, hanem akkor legyen valamiféle tudatos irányító szerepünk abba, hogy merre mozdulunk tovább.
Három kerek asztalt terveznek, ugye úgynevezett panelt, az előbb gyakorlatilag három nagy ilyen az előbb felsorolt?
Így van. Lesz két bevezető előadás, két rövid bevezető előadás. Kőrösi Csaba és Sira Sivaramszámi, a Krisna közösségnek a vezető lelkésze fog egy rövid bevezető előadást tartani, és aztán a három panelbeszélgetésbe pedig három különböző témát fogunk boncolgatni.
Uh-huh. Az előadók akkor ezek szerint csak a Krisna közösségből lesznek?
Nem. Kőrösi Csaba, ő az ENSZ közgyűlés volt elnöke. Aha. Ő a Kékbolygó Alapítványnak a stratégiai igazgatója, itt lesz velünk Pogácsa Zoltán közgazdász, uh-huh. Köves Alexandra ökológiai közgazdász, vagy Farkas Judit, ő a Pécsi Egyetemnek a docense, néprajzkutató, kulturális antropológus. Ő nagyon-nagyon sokat, hosszú éveket töltött a magyarországi kisközösségek, ökoközösségek, ökofalvaknak a kutatásával.
Uh-huh.
És Zlinszki János, a Tudományos Akadémia levelező tagja, itt lesz Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora. Szóval neves tudósokat hívtunk meg a konferenciára, akik a témával hosszú idő óta foglalkoznak, a fenntarthatósággal, a továbbélésnek a különféle lehetőségeivel.
Úgy kommunikálják, ugye, hogy ez nem csak egy konferencia, hanem élménynap is lesz, ez pontosan mit jelent?
Igen, a program egyik részében a konferencia fog zajlani, a beszélgetések, kérdés-válaszok, aztán lesz egy ebéd, és aztán pedig megnézzük a gyakorlatban, mit sikerült Krisna völgynek elérnie a fenntarthatóság terén, a kertészet, a tehenészet, az oktatás, iskola, a falufejlesztés, közösségfejlesztés terén. Úgyhogy a programnak a második részében, a délutáni szekcióban pedig egy ilyen Krisna völgyi bejárása lesz. Természetesen helyi vezetőkkel, szakszerű tájékoztatással, hogy éppen mi történik a kertben, tehenészetben, az iskolában.
Milyen feltételekkel lehet részt venni ezen? Kell elő regisztráció, vagy hogy?
Igen, regisztrálni kell. A program maga az díjtalan, nem kell belépőjegyet venni, viszont regisztrációhoz kötött. Az ökovölgy.hu/konferencia aloldalon lehet megtalálni a regisztrációs gombot, ott lehet regisztrálni. És ugye az utazással kapcsolatban, a leírással kapcsolatban, mert ugye Krisna völgy az Budapesttől olyan 180 kilométerre van, ugye Somogy, belső Somogy határán. A lejutást azt egyénileg kell megoldani. Szervezünk majd telekocsi, csinálunk egy közösségi oldalt, Facebook csoportot, ahol megpróbáljuk a telekocsi megoldást megszervezni, de mindenkinek egyénileg kell eljutni Krisna völgybe.
Milyen tömegközlekedési eszközökkel lehet egyébként eljutni Somogyvámosra?
A Budapestről vonattal Fonyódig, és akkor onnan Fonyódi átszállással vonattal Somogyvárig, és onnan lehet busszal bejönni Krisna völgybe, illetve buszokkal, hát Kaposvár megyeszékhelyekről, Kaposvárról, Pécsről, ugye ezen a vonalon lehet eljutni.
Mert ugye, hogyha már ugye tudatos és fenntartható gazdálkodásról beszélünk, akkor azért preferáljuk inkább a tömegközlekedés, mint a személyautós.
Illetve azért is említettem ezt a telekocsi szisztémát, hogyha egyen, ketten, hárman elindulnak valamelyik desztinációból autóval, hogyha ott lennének többen jelentkezők, akkor érdemes összefogni, nem mindenkinek külön autóval jönni.
Igen. Itt a regisztrációnál már rögtön meg is kell adni azt, hogy melyik kerekasztalon kíván valaki részt venni?
Nem, a regisztráció az a teljes programra érvényes. A program, és lineális lesz a program, szóval nem párhuzamosan mennek ezek a programok, hanem elkezdődik ugye 9 órától a vendégek érkezése, fogadása, a helyszíni regisztráció, és aztán 10 órától elkezdődnek az előadások, és aztán folyamatában zajlanak a kerekasztal beszélgetések, ahogy mondtam, a ebédszünet, és akkor délután pedig Krisna völgynek a bejárása. Úgyhogy ez egy lineáris program, nem kell választani, nem kell dönteni, hogy most jobbra menjek, vagy balra menjek, ki a kedvencem, lehet, hogy többet is meghallgatnék, hanem lehetőség van az egész programot végig hallgatni, végignézni, végig részt venni rajta.
Hát mi nagyon sikeres konferenciát kívánunk, mind létszámban, mind eredményekben. Köszönöm szépen Karádi Csaba, Csétányi Adász lelkésznek, aki a konferencia egyik szervezője. Köszönöm szépen, és viszont hallásra. Még folytatjuk ezt a sorozatot, úgyhogy nyilván fogunk még beszélgetni.
Reggeli 10 óráig.
Ma reggel egy hát rendbontó kisléptékű önellátás című műsorunk lesz. A Krisna Tudatú Hívő Közösségének a civil rádió indulása óta saját műsora van itt nálunk a rádióban. Kapcsolatunk tehát immár 3 évtizedes múltra tekint vissza. 2022. szeptemberében pedig a Krisna völggyel indítottunk el egy közös rovatot, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat 4 hetente szombat reggel 9 táján hallható, mint most is, és ennek a sorozatnak a társszerkesztőjét fogjuk most bemutatni, Fodor Katát, aki a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közösségének sajtóreferense, közösségi média és weblap menedzsere. Úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy hallgatóink megismerjék a rovat láthatatlan és mindeddig halhatatlan munkatársát. Kata bemutatásának külön aktualitást ad, hogy nemrégiben tért vissza Indiából, ahol rengeteg élményben volt része. Tehát ma reggel nem méhészkedünk, nem trágyázunk, és egyéb más mezőgazdasági tevékenységeket fogunk folytatni, hanem megismerkedünk Katával, akinek nagy részt köszönhetjük ezt a rovatot, ezt a sorozatot. Köszöntöm tehát Fodor Katát itt a telefonvonalban. Jó reggelt, szervusz!
Hare Krishna, jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat.
Hát én azt gondolom, hogy tényleg a legelején kell kezdenünk. Egyáltalán hogy lettél krisnás, és aztán utána hogy lettél te a Krisna közösségnek a legfőbb kommunikátora?
Hát ugye legfőbb azt nem tudnám mondani, mert hogy többen is vagyunk, akik ezzel foglalkoznak
nekünk,
itt Magyarországon, de igen, biztos, hogy nem egy nagyon hagyományos munka vagy tevékenység. Alapvetően gyermekkoromtól engem abszolút érdekelte a spiritualitás, és így a spiritualitás végett közelebb kerültem az asztrológiához, akkor a nyugati asztrológiához, illetve később aztán a védikus asztrológiához is, és hát Magyarországon az egyik talán legfontosabb főiskola, azt gondolom legfontosabb tudást átadó iskola, az a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, és én is itt ismerkedtem meg az indiai kultúrával, illetve a filozófiával. Én Vaisnava teológusnak tanultam, és akként végeztem, és nagyon szerettem ebben az akkor egyébként még 4 éves képzésben, akkor még nem is 3 évesek voltak ezek az alapképzések, hogy például lehetett védikus asztrológiát tanulni, meg ájurvédát, meg ilyen izgalmas dolgokat. Úgyhogy én a főiskolán keresztül kerültem ide, ott ismertem meg egy csomó technikát, meditációt, mantra meditációt, önismereti dolgokat, és akkor utána mondhatjuk azt, hogy a főiskolai diploma után és a főiskolai kis futam után kerültem a közösséghez, az egyház közösséghez. Én már akkor egyébként foglalkoztam életmódújságírással és úgy általánosságban véve kommunikációval, és akkor mondták, hogy hát lenne itt egy szolgálat, mert hogy ez igazából ugye nem annyira egy munka, hanem az életed, az életmódod, az életfilozófiád együtt. Úgyhogy így kerültem én ide, most már 14 éve, és hát nagyon szeretem.
És hogy lettél sajtóreferens? Tehát ehhez is megvannak a különböző végzettségeid, vagy tanultad valaha?
Én mindig kommunikációval és írással és újságírással foglalkoztam. Inkább azt mondom, hogy inkább talentum módon, és így tehát gyakorlatilag így a... Mondjuk úgy, hogy a tapasztalat, a gyakorlat, az ilyen körökben való mozgás az, ami engem így idehozott. Tehát azért kértek fel, hogy akkor próbáljam meg én összeállítani akár a híreinket, a sajtóhíreinket, a konferenciáink, fesztiváljaink és a programjainknak az ajánlóját. Nem tudnám azt mondani, hogy ez tipikusan egy végzettséghez köthető, bár ma már akik mondjuk kommunikációs szakra járnak, ők biztos hasonló dolgokat gondolnak, vagyis tanulnak, én azt gondolom, hogy valahogy ebbe bele lehet nőni ebbe a feladatba, vagy hát ezt talán ti is tudjátok, hiszen azért a rádiózás az sem áll nagyon távol így a,
igen.
sajtózásnak és a kommunikációnak a világától, annyi, hogy mi inkább írunk, ti inkább beszéltek.
Foglalkozol belső kommunikációval is, vagy csak a Krisna hívőknek tehát csak kívülre, vagy csak belülre is?
Hát van, igen, van nekünk egy közösségi belső kommunikációnk, tehát például nagyon fontos az, hogy Magyarországon is nagyon sok Krisna hívő él, más városokban, nem csak Budapesten, nyilván itt vagyunk a legnagyobb számban, illetve Somogy megyében, Somogyvámos környékén, Krisnavölgynek a környékén, de más városokban is, tehát Debrecenben, például Pécsett, régen egy nagyon nagy közösség volt, most is van egy kisebb, Szegeden van egy alakuló közösség, Szombathelyen, Egerben, ezek között a kis csapatok között kell ugye kommunikációt fenntartani. Uh-huh. Azért nagyon sokat változott a világ, amikor én még ide kerültem, akkor még csak Facebook volt. Igen, és igen. Ezek a dolgok most már ugye minden csatornán, a telefon az már mondhatjuk azt, hogy régi módinak számító módszer, és minden egyes csatornán össze kell hoznunk az embereket, úgyhogy igazából ebben is segítettem, illetve segítek, de most például van erre is külön személy, aki egyébként meg egy szerzetes Krisna völgyben és ezzel foglalkozik, úgyhogy van mindenféle verzió. Most nekem elsősorban ez a feladatom, hogy az emberekkel minél szélesebb körben megismertessem a programjainkat, a fesztiváljainkat, akár a, nem tudom, a közelgő ökokonferenciát, vagy az utána lévő szekérfesztivált, azt hiszem, hogy mindenki ismeri. Úgyhogy én ezen dolgozom, hogy ezek a programok elérhetőek legyenek az embereknek, és kedvet kapjanak, kipróbálják, hogy halljanak róla, főleg, hogy nagyon sok program ingyenes is.
Te ezek szerint nem a Krisna-völgyben élsz?
Nem, én Budapesten lakom, én Budapesten élek, itt is van egy nagyon nagy pianak, kipróbálják, hogy halljanak róla, főleg, hogy nagyon sok program ingyenes is.
Te ezek szerint nem a Krisna-völgyben élsz?
Nem, én Budapesten lakom, én Budapesten élek, itt is van egy nagyon nagy központ Csillaghegyen, és én ennek a közelében élek, mert hogy akkor így be tudok járni a különböző lelki programokra, akár reggel, akár este, akár hétvégén, úgyhogy ha valaki esetleg nem tud eljutni Krisna-völgyig, akkor Csillaghegyen a Lehel utcában, például vasárnap délutánonként egy nagyon színes programban lehet része, úgyhogy ezt szeretettel ajánlom.
Uh-huh. De azért gyakran jársz le.
Igen, menni fogunk, én magam is menni fogok hamarosan, például lesz egy fenntarthatósági konferenciánk Krisna-völgybe, és akkor megyek, és hát természetesen ilyenkor az ember már nem csak magára a programra megy, hanem hogy ott is vannak barátok, akikkel ugyanúgy találkozok, vannak olyan barátok, akik Pestről költöztek oda, vannak, akik évtizedek óta ott élnek, és akkor ilyenkor személyesen is együtt tudunk lenni.
Ugye hozzászoktunk, hogy a korábbi beszélgető társak a krisna-völgyi termeléssel kapcsolatban van egy polgári nevük, és van egy krisnás nevük. Neked is van?
Igen. Nekem még nincsen.
Nincsen?
Ez egy picit
ennek mi a feltétele egyébként?
Nekem még nincsen, mert hogy a lelki tanítómesterem egy betegségben sajnos eltávozott, úgyhogy ez egy hosszabb folyamat megtalálni egy lelki tanítómestert, és aztán kapni egy lelkészi avatást. Uh-huh. De azt hiszem, hogy nem csak annyira maga a név a fontos, noha ez egy nagyon szép dolog, azok, akik már ők már avatott lelkészek, vagy misszionáriusok, nekik nagyon beszédes a nevük. Nekem a lelki tanítómesterem, mielőtt eltávozott, amikor találkoztunk, akkor viccesen mondta, ő nem volt magyar, Hollandiából származott, viccesen mondta, hogy ó, a Kata, az milyen név, és akkor hát mondtam, hogy egyébként a Katalin az ugye görög eredetű, azt jelenti, hogy tiszta ez meg az, és akkor mondta, hogy jó, hát igen, de ez úgy hangzik, mint a szanszkrit Krisna Kata szó, ami az Úr Krisnáról szóló különféle történeteknek az elmesélését jelenti, úgyhogy így viccesen mindig úgy gondoltam, hogy kaptam egy nevet, de ez még nem egy lelkészi avatásnak a keretében történt.
Ezért kérdeztem egyébként, mert magam is úgy tapasztaltam, hogy nagyon kifejezőek azok a nevek, amit fölvesznek ugye a krisnások, és többnyire ugye köze van ahhoz, hogy mi számukra a leginkább érték a tanításokból, és ezért kérdeztem rá nálad is, hogy ha még neved nincs is, de neked például mi az a szellemiség, mi az az érték, ami a szentírásokból, a tanításokból a legfontosabb?
Hát igen, a Kata, ugyanúgy, ahogy így viccesen így a magyar névben is benne van a Kata, ugye az azt jelenti, hogy azok az ízes, édes történetek, amik az Úr Krisnának a kecteléséről szólnak, ez lehet az, amit ő Indiában, a szülőhelyén mondjuk végrehajtott, a kis gyermekkori kesztelései a rosszaságtól elkezdve a mindenféle mélyebb és nagyon beszédes tanításokig, és maga az, hogy hogy ezeket a történeteket, a szentírásainkat, például a Srímad Bhágavatamot mi szeretjük olvasni, tanulmányozni, és ennek az ősi bölcsességét azt átadni az embereknek. Úgyhogy igen, valahol tulajdonképpen sajtóreferensként ezt csinálom, hogy érthető nyelvezetre áttéve próbálom átadni az embereknek a védikus tudást.
Gondolom, hogy az különböző adománygyűjtéseknek a kommunikációját is főleg te végzed, tehát adománygyűjtésekkel is foglalkozol. Hányféle módon lehet támogatni a krisnások munkáját?
Igen, a krisnán tudatú hívők azt hiszem, hogy a kezdetek óta, ami azt jelenti, hogy most már több mint 30 éve Magyarországon régi híresek arról, hogy mindenféle társadalomépítő tevékenységet végeznek. Ugye egyrészt ott van Krisna völgy, ahol az egy hatalmas mintaterület, most már több mint 300 hektár, és valóban a környezet és a társadalmi fenntarthatóságot kutatják itt, és nagyon jó például ökokertészeti vagy regeneratív gazdálkodással kapcsolatos tudáskincs halmozódott itt fel, amit próbálnak is átadni igazából az érdeklődőknek, meg az embereknek.
Ebben veszünk
De vannak
mi
más
részt.
Programok is. Igen, vannak más programok is. Van egy főiskolánk például, ahogy említettem is, én is a főiskolán keresztül ismerkedtem meg ezzel a filozófiával és tudással. Magyarországon egyedülálló módon akkreditált képzésben lehet részt venni, és lehet jogamesteri, vagy akár Vaisnava teológusi diplomát szerezni a 3 év alatt, és azt gondolom, hogy itt érdekes, és egyébként olyan tudást kapunk, amit sehol máshol, tehát nem egy tipikus főiskola, amit az életre máshonnan nem tudnál összeszedni. És ami talán a legfontosabb, és szintén aktívan mindig a részese vagyok, az az Ételt az Életért Alapítványnak a munkája, mert hogy az Ételt az Életért valósítja meg a krisna tudatú hívőknek a humanitárius tevékenységét, ami azt jelenti, hogy most már jelenleg évente 1 millió tál ételt osztanak szét a fiúk. Ha mondhatom így, persze vannak lányok is, de azért a munkának a fizikai nehézsége miatt nagyobb részt inkább egyébként tényleg fiúk. És hát itt nem csak arról van szó, hogy mi vásárolunk vegetáriánus alapanyagokat, és akkor ebből előállítjuk az ételeket, ez egyébként nem csak Budapesten történik, hanem országosan mindenütt, hanem egyébként például részt veszünk élelmiszermentésben, mondjuk csak tavaly több mint 200 tonna élelmiszert mentettek meg, amit mondjuk a boltok polcairól ki kellett volna dobni, ehelyett egy nagyon jó szisztéma szerint az élelmiszerbankkal együttműködve megmentjük ezt az ételt, és még a teljesen jó, közeli lejáratú termékeket el tudjuk juttatni a rászoruló családokhoz, akik lehet, hogy nem is tudom mióta nem láttak egy joghurtot, vagy egy pudingot, vagy valamit az asztalon. Úgyhogy ezekben a tevékenységekben veszek részt, és igazából az adománygyűjtésnek az a célja, hogy ezek a tevékenységek hatékonyan tudjanak történni. Egyrészt lehet közvetlenül is adományozni, akár a krisna.hu felületen át, akár a karitatív.hu weboldalon keresztül, de ami most nagyon aktuális amúgy májusban, az az adónak az 1+1%-a, ha mondhatom ezt, mert ez egy olyan forma, ami, hogyha nem ajánljuk fel, hogyha nem rendelkezünk róla, akkor egyszerűen az államnál marad, és nem voksoltunk sehová. Ugye 1% mehet egy alapítványnak, valamilyen karitatív szervezetnek, és egy másik 1% az pedig valamilyen egyházi szervezetnek, mi pedig ezekből az 1%-okból, ebből az 1+1-ből valósítjuk meg a karitatív tevékenységeinket Magyarországon, és az 1%-ban az a jó, hogy ugye amikor ez így minden évben egy összegben érkezik, akkor ez egy ilyen alapbázist képez az összes programunkhoz, és erre tudunk még más adománygyűjtő kampányokat igazából rászervezni, például a karácsonyi szeretetlakoma előtt, és így együtt az állampolgároknak, az embereknek a segítségével tudjuk elérni azt, hogy legyen itt tényleg 1 millió tál, legyenek kiemelt ételosztások, hogy karácsonykor 3 napig tudjunk egy hatalmas szeretetlakomát csinálni, és napi 1000-1500 embernek ételt és csomagot adni, és tulajdonképpen akkor meg mindenki boldog, úgyhogy mi is. Úgyhogy ezeken dolgozunk, és ez az, amiben már én is a 14. éve részt veszek, és nagyon szeretem, mert úgy érzem, hogy egy jelentőségteljes dolog, amit itt végezhetek.
Sajnos nagyon kevés időnk maradt, és még kell foglalkoznunk Indiával, mert hogy nemrég tértél vissza Indiából. Igen. Először voltál, vagy már több egyszer?
Igen, már máskor is voltam, legutóbb egy 4 hónapos tartózkodáson voltam, most ez csak egy ilyen 6 hetes nyaralás volt, de nagyon élveztem.
De kalandos volt, azt írtad.
Indiát fedezgettem fel, Delhi, Vrindavan és a Himalája lábánál Rishikés, de az újabb tervek között már a nyugati part, illetve Dél-India is szerepel, úgyhogy remélem, hogy hamarosan oda is eljutok.
De előzetesen írtad, hogy kalandos volt. Mi volt a kaland?
Igen, kalandos. Igen, az előző utam is eléggé kalandos volt, mert akkor a Covid alatt sikerült utazni. Uh-huh. A jelenlegi az sajnos nem úgy pozitív értelemben volt kalandos. Talán mindenki tudja azért Indiáról, hogy ugye egy a trópusi területekbe benyúló ország, trópusi égőben, ezért egészen más a flóra, úgyhogy sajnos sikerült egy-két olyan bakteriális dolgot beszednem élelmiszertől és víztől, ami miatt kisebb orvosi segítségekre szorultam, nem is egyszer, úgyhogy ez volt benne így a kaland. Hát Indiához fel kell készülni, hogyha valaki szeretne utazni, nem csak az oltásokkal, hanem úgy igazából mindennel, és nem baj az, hogyha először megyünk, akkor meg valaki egy szakképzett vezetővel megy, aki tudja, hogy hova lehet fordulni, hogyha van valami, de óriási élmény, főleg spirituálisan.
Ottani kristásokkal nyilván találkoztál?
Természetesen, igen, ugyanúgy ott is vannak központok. Nekem az egyik kedvencem, ami mellett korábban laktam is 3 hónapot, az a Delhiben található nagy Krisna központ. Ez egy gyönyörű hely, van benne étterem, múzeum, pékség, minden, úgyhogy igazából egy nagyon kellemes központ, nem csak magának a templomnak a színtere. Mindenképpen érdemes megnézni, de hogyha valaki Indiába látogat, akkor amit nem lehet kihagyni, az ugye Vrindavan, Krisnának a szülőhelye. Ez néhány óra, tehát egy körülbelül egy 2 óra autóútra van igazából Delhitől. Egy ilyen bérelt taxival, vagy bármivel el lehet jutni, és ott vannak gyönyörű kisebb ősi templomok is, meg hát kifejezetten ilyen 5-600 évvel ezelőttről mondhatom azt, hogy India reneszánszából gyönyörű templomok és emlékhelyek, amiket azt hiszem, hogy látni kell.
Tényleg néhány szóban, mert nagyon kevés az időnk.
Igen.
Tapasztaltál-e különbséget a indiai és a magyar országi krisnásoknak az életmódjában, életvitelében?
Igazából az a különleges, hogy nem. Nagyon nagy különbség van az átlag magyar ember, illetve India világa között, tehát nyilván ettől olyan egzotikus nekünk, de a krisna hívők, ők világszerte tulajdonképpen ugyanúgy élik az életüket, hogy korán felkelnek, reggel van egy meditáció, vegetáriánusok, hasonló típusú templomokat építenek, ahol a szertartások mindig ugyanabban az időben zajlanak, úgyhogy igazából, ha én ismerem a saját világomat, a saját kultúrámat, akkor semmi meglepetés nem érhet engem ott. Ők ugyanúgy végzik a különféle karitatív tevékenységeiket, sőt, Indiában vannak ilyen Bhaktivedanta kórházak is, tehát, hogy ott nagyon szuper karitatív programok futnak a háttérben, vagy például tehénvédelmi központok, de összességében a krisna hívők azt gondolom, hogy világszerte ugyanazt csinálják, próbálják ezt az önzetlen gondoskodást átadni az embereknek, és általánosságban a jókedvet, a boldogságot, amit ők is keresnek, kutatnak, és sokan már meg is találtak.
Következő nagy esemény Krisna völgyben mi lesz?
A soron következő nagy eseményünk az az ökológiai konferencia lesz, a kalandozások a fenntarthatóság útvesztőjében. Ez május 16-án lesz, és még lehet rá regisztrálni május 6-áig, úgyhogy ezt is megtalálják például a kedves hallgatók a krisna.hu felületén. Ez egy kerekasztal beszélgetés lesz, itt el lehet olvasni a különféle előadókat, hogy kik fognak hozzánk eljönni. Elsősorban a társadalmi fenntarthatóságra fogják most a figyelmet ráirányítani a szervezők, és azt azért elárulhatom, hogy most már nagyon sokan regisztráltak, úgyhogy ha valaki szeretne rajta részt venni, akkor érdemes iparkodni, mert a helyek azok egyre fogynak, és az is jó ebben, hogy ez itt nem csak egy frontális konferencia vagy kerekasztal beszélgetés, hanem aki ellátogat, ők kapnak egy élménynapot is Kisnövölgybe, meg lehet látogatni a biokertészetet, a tehénvédelmi központot, a templomépületet, a falut, és lehet találkozni itt az ökofalu lakóinak a kis közösségével, úgyhogy nem érdemes kihagyni. Ez egy csütörtöki nap egyébként, szóval meg kell szervezni munka szempontjából, de reméljük, hogy többen tudnak csatlakozni, mert nagyon praktikus tudás.
Nagyon bízunk benne. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Fodor Katát hallottuk, a magyarországi kristatudatű hívéknek a legfőbb sajtóreperensét. Köszönjük szépen, további jó munkát, jó egészséget
én
kívánunk.
Én is köszönöm. Hare Krishna. Sziasztok.